Imádkozzunk testvérek!
Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy Te itt vagy velünk ezen a mai napon, és a szolgálatok során egyre inkább épülhetünk és erősödhetünk a hitben. Úrunk, Istenünk, bár már telik az idő, ketyeg az óra, de add, hogy még ne fáradjunk bele az ige hallgatására, hanem épüljünk tovább, erősödjen meg a beléd vetett hitünk. Add nekünk ezért továbbra is a Te lelkedet, és kérlek, Uram, hogy most is ne én szóljak, hanem Te szólj általam. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen.
Kedves testvérek, az a kijelölt igeszakasz, amit a mai napra kaptam, és amelyről az Úr lelk által bizonyságot kívánok tenni közöttetek, az megvan írva a 119. Zsoltárnak a 81. versében, ahol így szól a zsoltáríró: szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. Kedves testvéreim, a maga 176 versével a 119. a Zsoltárok könyvének az egyik legterjedelmesebb, és talán mondhatjuk legtartalmasabb fejezete is, és egyben a egész Szentírásnak is ez a Zsoltár a leghosszabb fejezete. 176 verset olvashatunk, hogyha nekikezdünk ennek a Zsoltárnak, és aki olvasta, az megfigyelhette már, hogy a fő témája az tulajdonképpen nem más, mint Isten törvényének a dicsérete, Isten útjainak, rendelkezéseinek, az ő csodálatos végzésének a magasztalása. Annyira csordultig van itt a Zsoltár író az Úr igéjével, hogy hát ha eredeti héber nyelven olvassánk, akkor azt látnánk, hogy 8 különböző kifejezéssel illet itt Isten törvényét, az Úr útjait, ami ugye mind az Isten igéjét hivatott még inkább kiemelni, és nem véletlen ez, hiszen Isten igéje, a hívő ember fenntartója, hívő életünk fő mozgató rugója. Ez az, amivel Zsoltáros is kapaszkodik, és amivel kedves testvérek, mi is kapaszkodhatunk. Szerintem, akik itt vagyunk, mind-mind egyen-egyenként megértük már azt, hogy tényleg az Úristennek egy-egy csodálatos igéje az, hogy erősít meg, hogyan vigasztal meg, hogyan mutat utat, hogyan fed meg. Most mindössze itt egyetlen verset olvastunk fel ebből a Zsoltárból, de elég megnézni pusztán ennek az egy versnek a közvetlen szöveg környezetét, és hát azt fogjuk látni, amiről itt már a bizonyságtételben hallottunk is, hogy a Zsoltáros bizony nyomorúságban, mélységben van. Ott a 69. vers tanúsága szerint hamisan vádolják, ahogy ő fogalmaz, hazugságot koholtak ellenem a kevélyek. Őszintén szóval testvérek, Isten emberei gyakran szembesülnek ezzel. Hiszen tudjuk, hogy a világ az Úr választottaira gyakran mindenfélét ráhord. És sajnos leggyakrabban rosszat. Nem kevéssel pedig hazugságot. Na, hogy tették ugye egykor, amit megváltunk a Jézus Krisztussal is, hiszen a jó tetteit is hazugsággal köszönték meg. Most a Zsoltáros is valamiféle ilyen méltatlan helyzetben van, aminek hatása nyilván elszomorítja őt. Mégis azt mondja, hogy jó nekem, hogy nyomorúság ért egy másik helyen, hogy megtanuljam a te rendelkezéseidet. Hiszen akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, testvérek. E világ nyomorúsága is, a világ bűnek következtében jelenlevő gyarlóságokból is jót tud kihozni az életünkben az Isten. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. A Bogárdi Szabó István püspök úrnak az édesapját, legalábbis névről biztos, hogy többen ismerik itt a testvérek, Szabó Imrét, ő is a Betánia Szövetségnek a tagja volt, és ő írt egy nagyon jó könyvet, az a cím, hogy Sírjanak a papok. Itt tudják a testvérek, hogy ez egy bibliai ige, de képzeljétek el, én gyakran olvasom ezt a könyvet, sokszor még az iskolában is nálam van, mert hát nagyon gazdag könyv. Ha látnátok, milyen élvezettel nézik ezt a címet a gonoszok, hogy sírjanak a papok. De hihetetlen, tehát tényleg vannak ilyen emberek a világban, akik úgy-úgy sírjatok, törjétek ki a nyakatokat, még azt is hozzáteszik. És nem is ez a lényege, hanem azt testvérek, hogy ebben a püspök úr édesapja nagyon őszintén leírja a dolgait. A szolgálatban megélt törekvéseket, áldásokat, és persze a próbatételeket is. És az egyik fejezetben leírja, hogy hát egyszer egy névtelen levelet kapott, amiben őt mindennek lejárták. Tele volt a levél valótlanságokkal, hazugságokkal, ami értelemszerűen felzaklatta őt. Sokáig szerette volna megtudni, hogy ki áll ennek az egésznek a hátterében, ki akar itt neki rosszat, presbiteri gyűlés összehívott, tehát nagyon sokat vívódott ezzel a levéllel kapcsolatban, aztán sokáig nem volt semmi, mindössze annyi, hogy őt emésztette ez az egész eset. Hát egyszer az Isten lelke arra indította, hogy vegye már elő újra azt a névtelen levelet, és imádkozza meg a sorait. És mikor így tett, akkor minden más megvilágításba került, a hazugságok továbbra is hazugságok maradtak, de az Isten lelke csodálatosan megerősítette, és még inkább alázatosabbá tette itt a szolgálatokban. Az Isten felemelte őt, megvigasztalta, és tudjátok mi az érdekes, testvérek? Később a névtelen feladó is feladta magát. Az Úr az ő kilétét is megvilágosította. És mindezt a történetet tényleg csak azért mondtam el itt nektek, testvérek, mert innen is látjuk, hogyha életünk dolgait, a mindennapok eseményeit, még a próbákat is az Isten igéje felől közelítjük meg, akkor bizony minden, de minden más megvilágításba kerül. Akkor megtapasztaljuk azt, hogy igen, még a próba is közelebb vihet az Úristenhez, ahogy hallottuk. Igen, még az is, ami egyébként felemésztene, ami egyébként tönkretenne, még az is meg tud erősíteni. Még az is közelebb tud vinni az Úrhoz, az is hűségesebb, alázatosabb szolgájává tud tenni engem. Mert fel kell készülni nekünk is, testvérek, hogy a hívő ember is kerülhet nyomorúságba, de nem tehetik tönkre. Megdöbbenhet, de nem kergetheti kétségbe. Üldözhetik, de a hívő ember nem marad magára. Lecsaphatnak rá, de nem pusztíthatják el. Ezt tapasztalta itt meg a 119. Zsoltár írója is, Szabó Imre bácsi is, meg ezt tapasztalja meg a mai hívő ember is. Úgy, ahogy Pál apostol írja a 2 Korintus 4:8-9-ben, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, lepipornak, de el nem veszünk. Nem a magunk erejéből maradunk állva, hanem azért, mert az Úristen tart meg bennünket, testvérek. És nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan vannak itt ilyenek, akik ezt igenis megtapasztalták, hogy az Úr az megszabadít a függőségből, a nyomorúságból, a hiába valóságokból. Megszabadít, megerősít, és megtart. Ha övé a szíved. Mert tudjátok, testvérek, ha nem az övé a szívünk, akkor nem fogjuk érteni az ő nagy dolgait. Én teljesen megdöbbentem, mikor itt a leges-legelső Betánia csendes napi alkalmat szerveztük itt Mérken, akkor is voltak bizonyságtevők, azt hiszem te is, Izuka, elmondtál egy bizonyságtételnek, többen mások, és utána néhányan, azóta már nem is járnak a közösségünkbe ezek az emberek, de megkérdezték tőlem, hogy hát hogy gondolták azok ott, amit elmondtak, hát bocsánat, őket idézem, ez egy se normális, ők ezt mondták, hát hogy örülhetnek ezek a bajoknak, hogy mondhatják, hogy de az Isten szeret meg ilyenek. Mondom, teljesen megdöbbentek, hát nyilván valaki más ugalta az ő életüket, ezért nincsenek is már ők azóta itt, de nem tudom, lényegtelen, de igen, testvérek, ha akinek nem az Úristeni a szíva, az ezt nem értheti meg. De ha valóban rátekintesz, ha valóban az Istenben bizakodsz, ha valóban az Úristen után vágyakozol, és csak vele jársz, akkor te is megtapasztalod azt, hogy ő megtart és megerősít. És felemel akkor is, hogyha elbukol. Azt mondja itt a Zsoltáros, szabadításod után sóvárog lelkem, igében reménykedem.
mint mondtuk, a zsoltáros nyomorúságban van, bajban van, és mit tud tenni az ember, ha bajban van? Mit szoktunk tenni? Elfogy a pénz, veszünk fel hitelt, valaki keresztbe tesz nekünk, megyünk, feljelentjük. Próbálunk ide-oda telefonálni, hogy na hát akkor vannak nekem kapcsolataim, vannak nekem ismerőseim, majd valamit teszünk. Zsoltáros is nyomorúságban van, mélységben van, és mit tesz? Istenhez kiállt, testvérek. Nem emberekhez szaladgál, nem emberi erőben bizakodik, hanem az Úristenre tekint, és hozzá fohászkodik. És bárcsak mi is mindig így tudnánk tenni, testvérek, hogy mindenek előtt az Úrra tekintenünk. Nem emberekre. Bocsássam meg a figyelmet, még nem is csak az egyházra, mert én mindig azt mondom, hogy ha egyházat néznénk, én már nem lennék lelkész, testvérek. Hanem az Úristenre. Mert nála van a szabadítás ma is és mindenkor. Nála van a megoldás, mind a zsoltáros baira vonatkozóan, mind a mi élethelyzeteinkre, meg mind erre az egész világra vonatkozóan. Látjuk, hogy a zsoltáros bajban van, de ez is olyan csodás, hogy nem kesereg, nem perel az Úr ellen, hanem csodálatos módon 176 versen keresztül, több oldalon keresztül, Isten törvényét, az ő igéjét méltatja. Dicséri, áldja az Urat, meg a nyomorúságért is. Mert jó nekem, hogy ezért, hogy megtanulom jobban a te törvényeidet, mondja. Azért legyünk őszintén, nem természetes ez. Sajnos nem olyan magától értetődő. Mert azért az ember, az emberi szív az élet próbáiban gyakran tisztelt a kivétel, de hajlamos arra, hogy perbe szálljon a mindenhatóval. Elég csak a nagy klasszikusokra gondolni, ez az Uram miért? Istenem, mivel érdemeltem én ezt ki? Talán ismerős. De látjuk, hogy a zsoltáros nem így tesz, hanem az Urat magasztalja, és az Úrhoz menekül. Pont úgy, mint ahogy egykor tette Dávid is. Amikor ugye a 11. zsoltárban Dávid mondja a következőt, az Úrhoz menekülök, hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár. Ugye Dávidnak is tanácsolták, ezt kellene, azt kellene, tudjuk. És Dávid az Úrhoz menekült, Saul ügyében is az Úrban bízott. És testvérek, ma is ez a megoldás. Az a megoldás, ha mi is az Úr után vágyakozunk, ha az Úrhoz menekülünk. Aki az Úrra tekint, aki nem az orvostudományra, nem a kapcsolataira, nem a nem tudom én mire, nem az Úristenre tekint, na az nem fog csalódni. Az nem fog csalódni. Mert azok, akik, hogy ebbe csalódtam, abba csalódtam, az sose jóra nézett. Az nem jóra nézett. Nekem is hányszor elmondták, vagy ugye hát egyházunkban is most, amiket látunk, hogy na csalódtam, többet be nem teszem a lábam a templomba, mert hát az a pap prédikál, aztán hát tudjuk. És kire nézünk? A papra, a lelkészre? Akkor el fogunk bukni. Akkor bajba leszünk. Mert az nem csalódik, aki az élő és mindenhatóra tekint, aki utána vágyakozik, aki benne bízik. És az ilyen ember az, aki erőt kap, testvérek. Aki erőt kap, hogy elhordozza azt a próbát is, ami emberileg elhordozhatatlan. Amiben Isten nélkül igenis beletörne az ember bicskája. Szabadításod után sóvárog lelken, hallottuk itt az igéből. Istenre tekint a zsoltáros. Ne ügyvéd szolgáltasson neki igazságot, ne kardot adjanak neki. Az Úr szabadítsa őt meg. Az Úr kötözze be sebeit. Az Úr adjon neki gyógyulást. Az Úr töröljön le az ő szeméről minden könnyet. Megint csak jó feltenni a kérdést, hogy mi vajon kitől várunk szabadítást, kitől várunk segítséget. Egyáltalán miután vágyakozunk? Miután? Itt jó keresztényként nyilván most mindenki azt mondja, hát én az Úr után.
És lehet csak én beszélgetek rossz emberekkel, de jól értsük az egészet, akikkel én szoktam beszélgetni, de biztos egy nagy hitetlenekkel beszélgetni, nem tudom. Elmondják, hogy jó lenne egy jobb munka, egy kicsit jobb fizetés, kellene már egy új autó is, másik telefon, tudjuk. Tudjuk, ezekre vágyakozni. De van-e vágy az Úristen után? Az ő igéje után? Van-e őszinte vágyakozásunk arra, hogy az Úrral legyünk, hogy ráfigyeljünk, hiszen ő az egyetlen és igazi megoldás. Mert az ő törvénye nekünk is oly igen jó. És tudjátok, testvérek, valódi megoldás, valódi szabadítás, lelkednek valódi megnyugvás, az csak az Úristen adhat. Hát azok, amiket a világ kínál, hát azok vagy nem segítenek egyáltalán, vagy csak úgynevezett tüneti kezelést adnak, aztán meg még nagyobb mélységbe, még nagyobb nyomorúságba döntenek. Lásd ugye a gyógyszerfüggőséget meg annak társait. De az Úr az valódi szabadítást ad. Az Úr az valódi megnyugvást tud adni a te felzaklatott lelkednek is. Az Úristen valóban bekötözi a te minden sebedet. Ha ő felemel, akkor fel vagy emelve, testvérem. Ha ő megerősít, akkor ott te komoly erőt kaptál. Ha ő veled van, akkor neked nagy védelmed van. Testvérek, amikor Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, akkor kiket hagyott hátra? Kiket hagyott az Úristen hátra az övéi közül? Hát beugratós kérdés, mert senkit. Kivezetett ifjat és vénet, erőset és gyengét. Nem csak egy kicsiny, egy kiváltságosabb csapat hagyhatta el a szolgaság házát, Egyiptomot. Nem tudjuk, hogy az Úristen mindenki kivitt, aki az ő népéhez tartozott. Vagy ugye a János 3.16, Isten az egész világot szerette és szereti, és nem csak egy nagyobb, egy gazdagabb, vagy egy szegényebb réteg kapott kegyelmet és lehetőséget, hanem Isten igen mondott az egész világra. Az egész világnak megadta az esélyt. És olyan jó, hogy az ő szabadítása az ma is mindenre elég. A Zsoltáros ezt pedig nagyon jól tudja. Tudja, hogy neki pontosan erre az élő és szabadító Istenre van szüksége. Azért reménykedik az ő szabadításán. A nagy kérdés, hogy te tudod-e ezt, testvérem? Te tudod-e magadról, hogy neked is rá van szükséged? Mindannyiunknak. Nem azokra, amiket itt elsoroltunk, de tudjuk, persze azok is kellene. Hát jó az, ha van. De az Istenre. Arra az Istenre, akire maga a Zsoltáros is tekint, és akiben maga is hittel reménykedik. Igédben reménykedem. Igen, hiszen az Isten igéje örökre megmarad. Sőt, az is örökre megmarad, aki az ő akaratát cselekszi. Mert ennyire biztos és ennyire szelíd támasz az Úr és az ő igéje. És nekünk pedig nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valóban az Úrra nézzünk, hogy az ő igéje legyen a mi támaszunk. És ugyanúgy, testvérek, a Zsoltároshoz hasonlóan bárcsak őszinte szívvel vágyakoznánk mi is az Úr után és az ő igéje után. Bárcsak igazán megbecsülnénk, és amitán Zoltán te mondtad, értékelnénk az ilyen alkalmakat is. Ez nagyon fontos lenne. Jó volt hallani, hogy Szegedről is jöttek testvérek, mert tudjuk Vajáról, Budapest, Hajdúsán, fel a sok helyről, Szegedről is. Megütötte a fülemet, hogy milyen jó, hogy Szegedről eljöttek, aztán hiába hirdettük mi Tiborszálláson, onnan meg nem jöttek testvérek. Igen. Ez máshova sem. Mert lehetőség volt az egységi nap is, de nem. De ne arról beszélünk, aki nincs itt. Én most megkérdezlek téged, testvérem, hogy te vágyakoztál-e ma ide? Várva vártad-e ezt a mai napot? Vágytál-e arra, hogy találkozz itt a testvérekkel, a egy évvel, vagy ki tudja mikor látott ismerősökkel? Vágytál-e arra, hogy halljad az ige hirdetéseket, a bizonyságtételeket, hogy együtt énekelj és együtt imádkozz? Vagy talán nyűg volt ez az egész? Mert jönni kell, mert talán valaki elvárja, hogy itt legyél, készülni kell, akár a szolgálattal, akár a bizonyságtétellel, akár itt a nőtestvéreknek a teremmel, az étkezéssel. Vágytál, vagy nyűgnek érezted az egészet? Te tudod erre a választ, és nem is kell erre feltétlenül hangosan válaszolni, csak arra vigyázunk valamennyien, hogy be ne csapjuk önmagunkat. Mert az Úristen tudja, hogy vágytunk, vagy nem. Tudja, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel készültünk erre a mai napra is, akár szolgálóként, akár igen hallgatóként, hiszen hát ő a szívednek és a versének a vizsgálója. És tovább megyek, vágysz-e arra, hogy még innen hazamegyve otthon is egy kicsit elcsendesedj, és elmélkedj mindazon, amit itt kaptál. Vagy úgy vagy vele, hogy mikor lesz már vége. Amúgy 5 perc van még az én ige hirdetésem, 3-5 perc. Testvérek, nagyon fontos lenne az, hogy megbecsülnénk az ilyen is hasonló lelki alkalmakat. És mondja, ez sokat elhangzik, meg már sokat még olyan elcsépelt lemez, de nagyon fontos lenne ezeket megbecsülni, és azt, hogy tudnánk élni a megtérés, és a hitben való naponkénti megerősödés áldott lehetőségével, testvérek. Mert ezek nagy ajándékok az Úrtól. Ez olyan csodálatos, hogy ma is keres téged az Úr. És ahogy mondani szokták itt a Földön, sokan unják hallani, meg nem akarják hallani a megtérés lehetőségét, az Úrhoz térés lehetőségeit. Még ahogy valaki fogalmazott a pokolban, meg majd azt fogják mondani, hogy bárcsak még egyszer utoljára hallhatnák. De hát ismerjük ugye a Lukács evangélium a gazdag és Lázár történetét, hogy ott már erre nem lesz lehetőség. Ugye, most nem olvasom már itt az időszűke miatt Ézsaiás 38:16-20-ig Ezékiás királynak az imádságát, mert azt tegyük meg akkor otthon, de ahogy ő is mondja, csak az élő magasztalhatja az Urat. És tegyünk mi is így, testvérek. Magasztaljuk őt, vágyakozzunk utána, mert nem neki van rá szükségünk, hanem nekünk. És én nem tudom, hogy ki hogyan készült erre a mai alkalomra, milyen lélekkel jöttél ide? De én őszintén bízom, hogy kivétel nélkül mind úgy megyünk majd ki itt a templom ajtón, hogy másként. Hogy igenis feltöltekezve. Tudva azt, hogy bármilyen élethelyzetben is vagy, az Úr téged is meghallgat. Hiszen ő maga mondta, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak és te dicsőítesz engem. Én azt kívánom, hogy a testvéreim, hogy tegyünk így valamennyien. Sóváruljunk mi is úgy őszintén az Úr után. Nem azért, hogy neve legyen a gyereknek. De olyan jó ezekkel a programokkal így az egyház látogatási jegyzőkönyvbe is dicsekedni. Tudjátok, aztán rögtön felcsapja az egyház látogatónak, mi volt? Pipa, helyes. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy kapunk-e valamit. Hogy épülünk-e. És szentül hiszem, hogy miért függetlenül most Tiborról nincs itt senki, de igen, az Úr lelke munkálkodik. Érezhetően munkálkodik, és hiszem, hogy mi is, én biztosra veszem testvérek, hogy akik ma itt vagyunk, eljöttünk, igenis kaptunk, és épített minket az Úr. És ha mi is vágyakozunk hozzá, akkor mi is élni fogunk. Milyen csodálatos, hogy az Úr vágyik, ugye hallottuk a Lukács igéjét, vágyakozva várok arra, hogy megegye az övével a húsvéti vacsorát. Hogy ő vágyik utánunk, vágyik az övé közösségére. Hát adja meg nekünk a Szent Háromság egyőre Isten, hogy mi is vágyakozzunk ő utána őszinte szívvel. Vágyakozzunk arra, hogy az ő jelenlétébe legyünk már itt len, és majd örökkön örökké a mennyben odafent. Amen. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy hallhattuk a te igédet. Teted áldásá azt a mi szívünkben, te őrizd utunkat, életünket, Szent Fiad nevében. Amen.